dicsértessék a Jézus Krisztus. De úgy is mondhatnám, hogy Krisztus feltámadt. Nagyon jó, tudjuk a választ erre az ősi keresztény köszöntésre, hiszen húsvéti idő van, Jézus feltámadásának örvendezünk. Mi pedig a hit iskolájában arra gondoltam, hogy már ma milyen jó lenne Krisztus feltámadásáról beszélni, de ez még várat magára, mert ezt még először meg kell alapozzuk, hogy egyáltalán szóljunk az evangéliumok hitelességéről, Jézus történelmiségéről ugyan már beszéltünk, de most a személyéről, jelentőségéről, nagyságáról beszélünk, és azt, hogy ő valóban Isten fia, viszont megígérem, hogy 2 hét múlva, amikor legközelebb találkozunk, akkor már tényleg Jézus feltámadása lesz a téma, mi más is lehetne aktuálisabb így a húsvéti időszakban. Az első kérdés, amit ma estére hoztam, és szeretnék föltenni, hogy az evangéliumok vajon történelmileg is megbízható adatokat tartalmaznak-e Jézusról. Ugyanis, hát többen vannak, akik azt mondják, úgy vélik, hogy az evangéliumok, amiket olvasunk a Bibliában, hát tulajdonképpen legendák gyűjteménye. Amit a feltámadás hite kicsit kiszínezett, amit esetleg a feltámadás fényében már nem pont úgy írtak le az apostolok, és hogy tulajdonképpen az evangéliumok azt mondják el, amit az első keresztények hittek Jézusról, nem pedig azt, ami valójában megtörtént. Nos, nézzük, hogy részben ezzel szemben mik is a tények, amelyekből kiindulhatunk. Tény, hogy mind a 4 evangéliumot, amelyeket a Biblia tartalmaz, ugyan nem közvetlenül Jézus kereszthalála és feltámadása után írták, de mind a 4 még abban az időben, amikor sok szemtanú életben volt. Miért fontos ez? Mert ez azt jelenti, hogy azért akármit nem írhattak le. Hogyha olyas valamit írtak volna le, amely nem biztos, hogy így van, vagy egyáltalán nem igaz, hát a szemtanúk tiltakoztak volna, és mondták volna, hogy hát nem is így volt, kérem szépen. Ez egy fontos, hogy ezt történelmileg tudjuk, hogy abban az időben írottak az evangéliumok, amikor még sok szemtanú életben volt. Egy másik fontos tény, és ez Krisztus feltámadása kapcsán is előfordul, felmerül, hogy az apostolok, Szent Jánost kivéve, mind vértanúk lettek, és életüket adták Jézusba vetett hitükért. Na most, ha az evangéliumok nem lettek volna mások, mint mesék, vagy kitalált történetek, hát én nem gondolom, hogy az apostolok vértanúk lettek volna. Nem gondolom, hogy mesékért vagy legendákért az életüket adták volna. Az, hogy ők az életüket adták a Jézusról tett hitért, ez mindenképp azt húzza alá és azt erősíti meg, hogy ők maguk egész biztosan elhitték azt, amit tanítottak. Még egy fontos tény, ez pedig a kereszténység terjedése, amely tényleg meglepő mértékben terjedt az egész akkori világban, a Mediterráneumban. Szóval nehéz lenne azt is elképzelni, hogy egy kitalált történetnek, egy mesének akkora hatása lett volna, amely egész birodalmakat meghódít, amely népek sokaságát téríti meg erre az új hitre, a kereszténységre. Van egy fontos módszer a Biblia kutatók kezében, amely nagyon is alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk tudományos szempontból az evangéliumok szövegét. A legismertebb, legelterjedtebb és egyik legalapvetőbb módszer az úgynevezett történetkritikai módszer, amely többek közt azt mutatja meg, hogy az evangéliumokban melyek azok az események, és melyek azok a szavak, Jézus szavai, amelyek minden valószínűség szerint egészen pontosan úgy történtek meg, ahogy le vannak írva. Mert a Biblia tudósoknak hála, azért erről van egy képünk. Tehát a Biblia tudósok nem azt mondják, hogy minden egészen pontosan úgy volt, ahogy le van írva, nem, mert azért az evangélisták is volt, amiben tévedtek, volt, amire rosszul emlékeztek, volt, ami nagyjából volt csak úgy, de a történetkritikai módszer segítségével, és mindjárt elmondom, hogy ez hogyan néz ki, a történetkritikai módszer segítségével a Biblia tudósok kezében van a meghatározás lehetősége, hogy viszont mi az, ami egészen biztosan, hogy úgy volt, mi az, ami egészen biztosan úgy hangzott el, ahogy ma olvassuk az evangéliumokban. Na nézzük, hogy hogyan dolgozik a történetkritikai módszer. 5 szempontot fogok mondani, amelyek segítenek abban, hogy meg tudjuk különböztetni az evangéliumok egyes szakaszát, hogy mennyire tartoznak ezek a szakaszok az eredetiséghez, a Jézus által kimondott dolgokra, vagy megtörtént cselekedetekre. Az egyik első ilyen jel az a többszörös tanúsítás. Tehát, ha több szövegben megtaláljuk ugyanazt leírva, Máténál, Márknál, Lukácsnál, Jánosnál, az apokrif evangéliumokban, szövegtöredékekben, esetleg zsidó történetíróknál, tehát hogy a több független forrás megerősít egy konkrét cselekedetet vagy mondatot, akkor azért annak nagy a valószínűsége, hogy annak úgy kellett történnie, illetve elhangoznia. Nem kell ehhez nagy képzelőerő, hogy ezt belássuk, hogy így van. Több független forrása ugyanazt állítja, nagyon valószínű, hogy az tényleg úgy történt. Tehát a többszörös tanúsítás egy ilyen fontos jel. Egy másik jel, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a különbözőség jele, ez azt jelenti, hogy ami meghökkentő, ami nagyon eltér a zsidó felfogástól, ami nagyon eltér attól, amit Jézustól vártak a kortársai, amely nagyon eltér az ősegyház kifejezés módjától, az nagyon valószínű, hogy úgy történt. Mert amit így homályosan emlékezve, vagy nem pontosan írnak le az evangélisták azt, valószínűleg úgy írják le, ahogy az ő fejükben összeáll, vagy ahogy az ő logikájukba beépül. De hogyha valami olyan furcsa, meghökkentő, nem illik bele a történelmi kontextusba, nem illik bele az akkori zsidó szokásokba, akkor ez nagyon valószínű, hogy tényleg úgy volt, mert egy furcsa dolgot nem találnak csak úgy ki az evangélisták. És még hozzátenném azt, hogy nagyon hitelesek azok a pontok az evangéliumokban, amelyek az első keresztények számára nehezen, vagy egyáltalán nem voltak értelmezhetők, vagy esetleg egyenesen kellemetlenek voltak. Miért? Ha én le akarok írni egy szép történetet, akkor azt nyilván úgy írom meg, hogy az jöjjön ki belőle, amit én szeretnék, tudom, hogy milyen tanulság lesz, hova fogok kiukadni, magamat jó fényben tüntetem föl. Na de vannak az evangéliumban olyan részek, amelyek nem ilyenek. Mondok egy-két példát. Jézus megkeresztelése eleve sok kérdést vett föl, aztán talán még fontosabb, amikor Jézus halálfélelméről írnak az evangélisták a Getszemáni kertben. Jézus remeg, gyötrődik, vértizzad, fél. Vagy talán a legmeghökkentőbb, legdurvább, amit ha hamisítók írták volna az evangéliumot, biztos kihagytak volna, az apostolok árulása. Mind ott hagyták Jézust, János kivételével. Sőt, Péter meg is tagadta őt 3-szor. Ha ez nem így lett volna, hát az evangélisták, akik az apostolokkal barátságban voltak, hát biztos nem írtak volna le ilyet. Úgyhogy ami meghökkentő, meglepő, ami különbözik az általánostól, a megszokottól, az nagyon valószínű, hogy valóban pont úgy történt meg, ahogy leírásra került. Tehát többszörös tanúsítás, különbözőség, és akkor most mondok egy olyat, hogy hasonlóság, ez is egy fontos szempont, ha Jézusnak egy tanítása, egy cselekedete hasonlít egy már hitelesnek ítélt jézusi tetthez, akkor az valószínűleg igaz. Mondok egy példát. Ha nagyon valószínűnek tűnik, hogy Jézus valóban ördögöket űzött, akkor könnyen lehet, és több valószínűség szül amellett, hogy egy másik ördögűzős történet is igaz az evangéliumokból. De menjünk is tovább. A negyedik szempontom a történetkritikai módszer részeiről, az az élethelyzet. Minél inkább beleillik egy adott élethelyzetbe egy-egy mondás, egy-egy szó, annál valószínűbb, hogy az tényleg megtörtént. Tehát ennek az ellentétje is igaz. Például, amikor Jézus Jeruzsálem pusztulásáról beszél. Hát egyrészt nyilván lehet, hogy mondott ilyeneket, tehát kizárni semmiképp sem zárnánk ki, vagy ez nem egy száfolat, de miután Jeruzsálem pusztulása csak Krisztus után 70-ben valósult meg, amikor a templomot elfoglalták és lerombolták, és azért az evangéliumok közül János evangéliumát egész biztos, hogy 70 után írták, szól amellett is egyfajta valószínűség, hogy János evangélista már a Jeruzsálem pusztulását megismerve úgy emlékezhetett vissza, hogy Jézus ezt nagyon világosan megjövendőlte, holott lehet, hogy ezt akkoriban annyira nem értették meg, vagy nem jegyezték meg az apostolok. És még egy ötödik fontos szempont, ez pedig az, hogy ugye az evangéliumok görög, ógörög nyelven maradtak meg ránk, és nagyon érdekes kísérlet az ógörög nyelvet lefordítani, visszafordítani arámra, Jézus anyanyelvére, azon az arám nyelven, amelyen Jézus tanított, és hát amit könnyű lefordítani arámra, az valószínűleg tényleg úgy hangzott el, mert nyilván arámból fordították görögre, amikor leírták az evangéliumot. Ami nehézkes vagy furcsa, ott meg ebből a szempontból kisebb a valószínűsége, hogy szó szerint az hangzott el. Nagyon tudományosak voltunk, remélem senkinek nem okoz ez nehézséget, de hát kérem szépen, így dolgoznak a Biblia tudósok, és ez teljesen rendben van, mert a Biblia nem egyszerűen lepottyant az égből, hanem azt emberek írták, igaz, isteni sugalmazásra, és éppen ezért biztosak lehetünk benne, hogy amit Isten kinyilatkoztatni szándékozik, az úgy igaz, ahogy le van írva, de egyes részletek, történelmi helyzetek, hogy pontosan hogy volt, itt azért vannak eltérések, és pont a Biblia tudósok egyik nagy feladata ez, hogy ezt letisztítsák, és minden inkább világossá tegyék, hogy melyek azok a részek az evangéliumból, amelyek egészen biztosan, teljesen pontosan úgy történtek. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon hiteles jézusi mondások, jézusi cselekedetek, amelyek még az evangéliumokból is kiemelkednek. És a végső következtetés így a Biblia tudósokkal kapcsolatban az kell, hogy legyen, hogy egy objektíven vizsgálódó és kritikus történész is, ha mindezeken a módszereken végigment, végső soron meg kell állapítsa, hogy ez így történt, ahogy leírták az evangélisták. Nem csalás, nem ámítás, nem mellébeszélés, nem legenda, hanem az így történt. És ez nem csak hit kérdése, hanem ez tudomány kérdése is. Az említett módszerek segítségével ezek az igehelyek nagyon egyértelműen láthatók, hogy magára, Jézusra eredeztethetők, és nagyon hitelesek. Ennyit tehát az evangélium hitelességéről. Talán befejezésként még egyszer megemlítem a három talán legerősebb érvet. Az evangéliumokat akkor írták, amikor sok szemtanú még élt, aztán az apostolok vértanúk lettek, meséért nem adták volna oda az életüket, és a kereszténység mindent elsöprő villámgyors terjedése is azt húzza alá, hogy ez nem emberi mű, ez nem egyszerűen egy íróasztalnál kitalált történet, hanem valóság. Kedves testvéreim, így olvassuk az evangéliumokat. Nem szégyen kérdezni, a hitiskolája is erre jó, hogy feltegyük magunknak akár ezeket a kérdéseket, hogy biztos, hogy így volt. Ez még nem kételkedés a hitünkben, ez nem bűn, ez egyszerűen az, hogy használjuk a józan eszünket, amit a Jóistentől kaptunk, bátran kérdezzünk, és ha jó helyen kérdezünk, jó válaszokat is fogunk kapni. Még egy másik témát is hoztam ma estére, ami hát ehhez kapcsolódik, és amit már szintén említettem. A kérdésként, ha fölteszem, ez így is hangozhat. Jézus csupán egy bölcs tanító volt, vagy ennél több? Ugyanis azért jogos ez a kérdés, mert sokan vannak, akik elismerik Jézus nagyságát. Vannak, akik nagyhatású prófétának gondolják. Mások egy bölcs tanítónak. Aztán vannak, akik a szeretet mintaképének. De nagyon érdekes, és számunkra igen fontos, hogy Jézus önmagát nem pusztán egy bölcs tanítónak tartotta, hanem Istenként, az Atya fiaként beszélt. És ha őszinték vagyunk, és logikusan végig gondoljuk, az, hogy Jézus azt mondta magáról, hogy ő Isten fia, ez háromféleképpen lehetséges. Vagy bolond volt, és nem tudta, mit beszél. Vagy gonosz volt, csaló, hazudott, és meg akarta téveszteni az embereket. Vagy pedig igaz, és tényleg ő az Isten fia. Ha alaposan végig gondoljuk, rájövünk, hogy negyedik lehetőség nincs. E három közül lehet választani. Vagy bolond volt, zagyvaságokat beszélt, maga se tudta, hogy mit, vagy direkt félrevezetni akart az embereket, tudta, hogy nem Isten fia, mégis ezt mondta, vagy pedig tényleg ő az Isten fia, és igazat mondott. Olyan lehetőség, ha jól belegondolunk, nincs is igazából, hogy ő csak egy nagy ember lett volna, vagy nem is mondta ezeket a szavakat, mert pont a történetkritikai módszer, amit az előbb elemeztünk röviden, bebizonyítja, hogy ezek Jézusra eredeztethetők, ezek a mondások, ezek a meghökkentő mondások, hogy Istent atyának hívni, azt, hogy én Isten fia vagyok. Ezeket biztos, hogy Jézus így mondta. És ezzel foglalkoznunk kell. És nem söpörhetjük le ezt a témát egyszerűen azzal, hogy hát egy okos ember volt, vagy egy jó szándékú gyógyító. Mert ő azt mondta magáról, hogy ő az Isten fia. Vagy bolond, vagy hazug, vagy igazat mond. Nyilván mi keresztények úgy véljük, hogy igazat mond, de jó ezt végig gondolni, hogy miért is hisszük ezt. Nézzük az evangéliumok tanúságát arról, hogy Jézus mit mondott magáról, hogyan tanított. Az első, amit megállapítunk, hogy hatalmas tekintéllyel tanított. Ugye több helyen leírják az evangélisták, úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Akkoriban mindig, hogyha valaki tanításba kezdett, vagy vallást alapított, mindig hivatkozott valamire, vagy valakire. Buddha arra hivatkozott, hogy megvilágosodás érte, és akkor kezdett el tanítani. Mohamed arra hivatkozott, hogy Gábriel, arkangyal megjelent neki, és azt kell elmondja, amit most ő mond. Az Ószövetségben a próféták, ők is mind az Úrral való találkozásra hivatkoztak, hogy ők a szócsövei az Istennek. Jézus nem hivatkozik senkire, mert hatalma van. Nincs szüksége arra, hogy egy fősőbb hatalomra, egy külső fórumra hivatkozzék, hanem ő önmagától tanít. Mondok egy-két példát, ezek ismerősek az evangéliumból. Jézus mondja, hallottátok, azt mondták a régieknek, ne ölj. Én pedig azt mondom, aki haraggal néz testvérére, már vétkezett. Miért mondom ezt? Mert Jézus azt mondja, hogy én pedig azt mondom. Ez, amit az előbb mondtam, tehát, hogy nem egy külső hatalomra hivatkozik, hanem saját tekintélyen lép fel, mert ő az Isten fia. Jézus nem azt hirdette, mint a próféták, hogy majd eljön a beteljesedés. Ugye az ószövetségi próféták mind azt mondták, hogy tartsatok bűnbánatot, várjatok, el fog jönni a megváltó. Mert Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, betelt az idő. Elközelgett az Isten országa. Sőt, van olyan rész az evangéliumban, amikor egyenesen megkérdezik Jézustól a farizeusok és az írástudók, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? És Jézus erre azokkal a szavakkal válaszol, hogy hát nézzetek körül. A vakok látnak, a sánták járnak, a némák beszélnek, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből idéztem. Jézus úgy beszél magáról, hogy ő az eljövendő, ő a messiás, ő az Isten fia, teszi ezt egy hatalmas tekintéllyel, és azzal a biztos tudattal, hogy a várakozás véget ért, és elközelgett az Isten országa. Még egy nagyon érdekes dolog van, amit Jézus rendszeresen többször mond az evangéliumban, és ami meg is botránkoznak a zsidók. Amikor azt mondja valakinek, hogy bűneid meg vannak bocsájtva. Biztos emlékszünk sok ilyen részre egy-egy gyógyítás kapcsán. Bűneid megbocsájtatnak. És erre megbotránkoznak. Azt mondja, farizeusok, zsidók, írástudók, hát ki ez? Hogy merészel ilyet mondani? Hát kicsoda ő? Hát egyedül az Isten bocsájthatja meg a bűnöket. Jézus Isten tekintélyével, Isten hatalmával lép fel, amikor azt mondja, bűneid megbocsájtatnak. Kedves testvéreim, Jézus tekintélye mellett nem mehetünk el a csodái mellett szó nélkül sem. Ugyanis Jézus teljesen nyilvánvalóan, minden kétséget kizáróan tett csodákat. Honnan tudjuk? Ezt még az ellenségei sem tagadták soha. Például, emlékszünk az evangéliumban, van egy olyan rész, amikor azzal vádolják meg Jézust az ellenfelei, hogy biztos Belzebúb az ördögök fejedelmének segítségével teszi ezeket a csodákat. Tehát, még az ellenségei is elismerték, hogy csodák történtek. Az senkinek nem jutott eszébe, hogy ezeket kétségbe vonja. Még Josephus Flavius, zsidó történetíró is, így írja, idézem, Jézus megmagyarázhatatlan tetteket hajtott végbe. Na most, Josephus Flaviust azért nem szokták megvádolni kereszténységgel, és ő, egy zsidó történetíró, ezt írja Jézusról. Tehát senki nem kételkedett abban, hogy tényleg megmagyarázhatatlan dolgok történtek Jézus által. Na most, nyilván, hogyha itt olyas valaki ül, aki azt mondja, hogy én már pedig nem hiszek a csodákban, akkor mondhatok én is akármit, a fejem tetejére is állhatok, valószínűleg ezt nem fogja elhinni. De hogyha megvan bennünk a nyitottság, elhisszük, hogy Isten mindent megtehet, csodákat is tehet, akkor nagyon vaknak kell lenni ahhoz, hogy ne vegyük észre, hogy Jézus mennyi csodát tett, amíg itt volt a Földön. És még azt is hozzátenném, hogy ma is vannak csodák. Ma is vannak csodák. Kis csodák, nagy csodák. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy legnagyobb Mária kegyhelyen Lourdesban, Dél-Franciaországban, Lourdesban, ott rendszeresen történnek gyógyulások. És ezek a gyógyulások, ezek nem úgy vannak, hogy nem tudom, valaki oda megy, aztán jobban érzi magát, és akkor jaj, csoda történt, meggyógyultam. Ennél sokkal komolyabban kivizsgálják a csodákat. Betegek, akik oda mennek, gyakran előtte ugye orvosnál voltak, van egy diagnózis, mi a bajuk, milyen betegségben szenvednek. És többen vannak, minden évben vannak, akik a vízben, a lurdi vízben való megfürdés után, vagy egyszerűen imádság után, azt érzik, hogy sokkal jobban vannak, mintha megszűnt volna a bajuk. És Lourdesban van egy orvosokból álló tanács, egy bizottság, amelyben vannak ateista orvosok, akik nem hisznek Istenben. És ez az orvosi bizottság évente, ma is napjainkban, évi több alkalommal leírja, lepecsételi, hogy az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan történt ez a gyógyulás. Ők nem mondják azt, hogy csoda, nem az ő szakterületük, ők orvosok, nem teológusok, de azt le tudják írni, és bizony évente többször meg is teszik, hogy nem tudják megmagyarázni, hogy hogyan történt ez a gyógyulás. És ez napjainkban történik, tehát csodák napjainkban is vannak. Visszatérve az evangéliumra, Jézus Krisztusra, talán még egyszer így visszanyúlnék arra, hogy milyen nagy tekintéllyel beszél Jézus, és még van néhány percünk, hadd mondjak néhány további példát. De azt mondja, hogy aki szavamra hallgat, aki szavaim szerint él, ahhoz az emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Ugye? Hát ismerjük ezt a híres részt. Itt is Jézus nem mellé beszél, nem szerénykedik, hanem tekintéllyel mondja, hogy aki az én szavamat megtartja, aki az én szavamra hallgat, az olyan, mint aki sziklára építette a házát. Aztán olyat is mond Jézus, ezt is bizonyára mindannyian ismerjük, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Bocsánat, hogy így mondom, de egy mezei próféta ilyet nem mond. Ezt Isten fia mondja. És végső soron örök sorsunk is attól függ, hogy Jézus mellett vagy ellen döntünk. Tehát megvalljuk őt, vagy megtagadjuk őt. Aztán még egy híres mondás, amit talán néha idegenül is cseng nekünk, de mégis Jézus mondta, óriási tekintéllyel, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, férjét, testvéreit, gyerekeit, mint engem, nem méltó hozzám. Egyértelmű tekintély, első akar lenni életünkben Jézus, mert ő az Isten fia, a megváltó. Ha nem így lenne, nem így beszélne. Az időjárás engedelmeskedik neki, ugye le tudja csillapítani a vihart, a természet erőinek parancsol, jár a vizen, és olyan közelségben, olyan bizalmi kapcsolatban van Istennel, hogy mi ugye úgy szoktuk mondani az abbát, úgy fordítjuk, hogy atya, de ez az abba szó, ez egy nagyon bizalmas megszólítása az atyának. Tehát ezt úgy mondanánk, hogy apu, apa, papa. Ki az, aki így meri szólítani az Istent? Hát Isten fia. Nem akárki. Aztán a templom. Ugye ott is, amikor tekintéllyel lép fel a templomban, kiűzi a kereskedőket. Azt mondja, hogy miért teszitek atyám házát vásárcsarnokká, atyám házát. Úgy lép fel a templomban, mint akinek tekintélye van, mint aki ott otthon van, mint akinek ott jogai vannak. Hát még sokáig sorolhatnám, de most önmérsékletet tanúsítok, és lekerekítem mondandómat. Összefoglalásként talán tényleg csak annyit mondanék, hogy mindezek alapján az evangéliumok, ugye megnéztük, hogy az evangéliumok hitelességét megvizsgáltuk, most pedig Jézus Krisztus személyéről beszéltünk, hogy vajon ő egy több-e, mint egy nagyon bölcs és okos ember. És azt látjuk, hogy igen, ő tényleg Isten fiaként beszélt és cselekedett, és ez jóval többet jelent, mint hogy egyszerűen egy jelentős történelmi személy, egy nagy ember volt. Kedves testvéreim, a most következő szentségimádásban jó, hogyha tudatosítjuk magunkat, és gondolunk arra, hogy aki itt van velünk az oltári szentségben, ő az ég és föld ura, ő az Isten fia, ő a megváltónk, ő a legnagyobb. Adjunk hálát ezért, hogy arra méltatott bennünket, hogy eljöjjön a földre. Adjunk hálát azért, hogy feltámadásával megnyitotta nekünk a mennyországot. Jövő héten is lesz szentmise, lesz szentségimádás, lesz kétszín alatti áldozás, tanítás viszont majd csak két hét múlva, amikor is, ahogy ígértem, Jézus Krisztus feltámadásával fogunk foglalkozni, hiszen ez az a csodája Jézusnak, amely a csoda, amely hitünk szíve, amely kereszténységünk középpontja. Mert ha tényleg feltámadt a halálból, akkor annak bizony a mi életünkre is hatása van. Ha viszont ez nem lenne igaz, Jézus egész személyét hiteltelenné tenné. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tisztán lássunk, hogy honnan tudhatjuk, milyen érvek szólnak amellett, hogy ami önmagában nagyon valószínűtlen és valószerűtlen, hogy halottak csak úgy életre támadnak, mégis igaz. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas és fontos alkalom lesz ez a téma, amelyet két hét múlva tárgyalunk. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok. Kívánok további áldott estét, töltsük ezt az estét az Úr Jézussal, a szentségimádásban. Hallgassuk az ő szavát, figyeljünk rá, adjunk hálát neki, és ismerjük őt el Urunknak és megváltónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!